üljünk fel a vonatra inkább, nem most egy ilyen...
Nem embereket szállítunk, árut elsősorban, de a vonatozás az kétségkívül.
Akkor is van ember, hát a vonatvezető,
érted? Oké, itt van velünk Kovács Imre, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke, a Rail Cargo Group igazgatósági tagja. Végre, jó reggel, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Azért mondjuk, hogy végre, mert már hónapok óta szerveződik és várunk, és annyi minden érdekes történik. Örülünk, hogy akkor itt vagy, és tudunk erről beszélgetni. András ilyenkor mindig átdobja nekem a labdát, hogy na, akkor majd itt a vonatos témában ő meg se tud szólalni, de a gabona rész nyilván őt is érdekli, és ez most egy nagyon izgalmas dolog. Tavaly óriási hiány volt például kukoricából, és rengeteg kukoricát kellett hozni Magyarországra is például. Utána most meg éppen ellentétes helyzet van. Óriási a változás a tekintetben is, hogy merre lehet fuvarozni, meg abban is, hogy az egyes országok éppen hogyan állnak és milyen érdekük van. Most éppen milyenek az útvonalak, meg erre hogy lehet egyáltalán reagálni, vagy áruszállítás, vasút áruszállítása?
Mert ez politika, tehát nem csak üzlet, hanem politika is.
Én azt gondolom, hogy jelenleg inkább üzleti és kockázati alapon történik az útvonalaknak a kiválasztása. Tehát azért ezt a gabonát azért egy kicsit ketté kell választani, mert van egy gyakorlatilag évtizedek óta jól futó forgalom. Ha Magyarországon van gabonatermés, és általában szerencsére ez jó szokott lenni, akkor a magyar gabonának egy nagyon nagy része az ugye külföldi piacokon kerül értékesítésre.
És nagy rész vasúton szállítódik?
Természetesen. Aha. Tehát ez ugye németországi, olaszországi, főleg olaszországi, de akár tengeren túli relációkban is bonyolítunk Magyarországról gabonát. Ez ősszel szokott egy olyan augusztustól egy decemberi januárig van ez a szezon, amikor ezt a gabona mennyiséget le kell szállítanunk. Erre az Rail Cargo Hungáriának van 600 kocsija, amit meg is tud, tehát ezt a mennyiséget le is tudjuk bonyolítani, ezt az évi 1 millió tonnás mennyiséget körülbelül. Természetesen a cégcsoportban még rendelkezünk gabonás kocsival, vagy 2500-a, de ezeket ugye egyéb relációkban vetjük be. Tehát ez volt az alaphelyzet az elmúlt években. Korábban, hogyha arról volt szó, hogy éppen rossz a termés, akkor sajnos álltak a kocsiaim, vagy éppen álltak a kocsiaim akkor, amikor nem volt magyar gabona export. Most amiben változott a helyzet ugye a háború óta, hogy az ukrán gabona nem tud Ogyesszán keresztül eljutni az exportőrökön keresztül a piacra, ezért alternatívákat kellett keresni, és ugye az ukrán vasút megpróbálta lengyel, szlovák, magyar, román irányba, vagy éppenséggel ugye a dunai kikötőkön keresztül ezt a forgalmat lebonyolítani.
Az ukrán vasút nagyon sérült a háborúban? Mert most úgy beszélünk róla, hogy az ukrán vasút megpróbálja megoldani, de hát nyilván ilyenkor a vasúti infrastruktúrát is támadja az orosz fél. Mennyire tud az ukrán vasút ezeknek az elvárásoknak megfelelni? Mert utána jön a következő, hogyha az ukrán vasút megfelel, akkor utána az európai különböző vasúttársaságok hogy kezelik a problémát?
Hát nekem személyesen volt lehetőség a múlt héten 3 napot eltöltenem ott, úgyhogy látom az ukrán vasútnak a helyzetét, hát nagyon nagy feladatuk van természetesen, mert nem egy egyszerű vasúti árufuvarozás bonyolítanak, hanem egy háborús helyzetben evakuálni kell nekik, városokat kell ellátni energiával, vagy éppenséggel ideiglenes lakhatást kell biztosítani a vasúti kocsikban gyakorlatilag az embereknek, tehát hatalmas kihívás van. Ami az infrastruktúrát illeti, gyakorlatilag a háborús övezet kivételével az ukrán vasutasok rendben tartják. Ami ugye nehézség, hogy a legjobb gabonatermő területek, és hát mondjuk a bányáik is, azok főleg a háborús területnek a határán vannak. Krivoj Rog, Poltava, és ugye a Harkov térségében vannak a legjobb, ugye nem akarom most oroszul mondani, a fekete földek, tehát ezért azért van probléma, van nehézség az eljutással, de az ukránok megoldják ezt. Ami egy érdekes dolog, és ezért mondom, hogy ez főleg egy gazdasági és rizikó alapján működik, hogy most merre megy, lehet Ogyesszán keresztül is menni, ez körülbelül egy olyan 10 euróval olcsóbb egy ogyasszai kikötő elérése, mint hogyha mondjuk mi mondjuk Rijeka, vagy mondjuk Olaszországba mennénk. És ezért a 10 euróért azért vállalnak be rizikót az ügyfelek, de tárgyaltam olyan ügyféllel, akinek egy 3 héttel ezelőtt 60 ezer tonna gabonája semmisült meg, mert ugye bombázták, drónokkal támadták az ogyasszai raktárakat. Tehát ezzel mondom, hogy ez egy kockázatvállalás és egy üzleti döntés. Tehát, hogy bevállalom el a 10 ajlóért, és hogy... hát nem ez a 60 ezer tonna az egyedüli, már több százezer tonna gabona sem is ült meg, ugye, hogy eszai, vagy abban a térségben, dunai kikötőkben a dróntámadások kapcsán. Most jelenleg úgy állunk, hogy tavaly ugye nem volt magyar gabona, ezért minden energiánkat saját üzleti érdekből is természetesen, már álltak a kocsijaink, az ukrán gabona, vagy az ukrán gabona exportra állítottuk be, ez jelentette Záhonyt, de akár a szlovák, vagy akár a lengyel, vagy a román határátmeneteket
is. Tehát ez volt a különleges év, ami máshogy alakult a szokásos.
Ez így van, így van, és hát nagyon-nagyon rossz ilyet mondani, de gyakorlatilag üzletileg ez nekünk nem volt rossz, mert álltak volna a kocsijaink, és helyette ugye tényleg tudtunk dolgozni, és ez egyrészt tehát egy ukrán piacnak a támogatása, de nem csak az, hanem a nyugat-európai piacnak a támogatása is, mert nem jutott el gabona gyakorlatilag, főleg ipari célra ezekbe az országokba. Úgyhogy ez volt.
És idén akkor visszaállt nagyjából?
Hát ez volt, és az idén viszont a két kedvező üzleti helyzet az összejött, ami azt jelenti, hogy azért nagyon nagy problémák vannak, mert idén nagyon jó volt Magyarországon a gabonatermés, tényleg nagy volumenben bonyolítjuk ugye a forgalmakat Magyarországról, Olaszország, Németország felé. Ugye a pikantéria az ennek a dolognak az, hogy régebben már beszélgettünk arról, hogy a vasúti pályaépítések miatt megnövekedett az eljutási, a futásidő, megduplázódott. Korábban 10 nap alatt...
Duplázódott?
Rosszabb. Korábban 10 nap alatt megfordultunk Olaszországban, most 27 nap az átlagos fordulóidő.
Miért? Vágányzárak vannak mindenhol, vagy miért?
Mindenhol építkeznek.
Aha.
Mindenhol építkeznek, és szűk a vasúti infrastruktúra, a kikötőkben ugye építkezések
vannak. És ez nincs összehangolva, ugye? Vagy pont tegnap került a kezembe a Magyar Vasút című szaklap, amiben a vágányzárak összehangolásának a szükségességét vetetted föl, illetve erről volt veled interjúk az európai szinten, egyáltalán nincsen összehangolva, minden országnak ez a saját joga, és így elképzelhető, hogy össze-visszaság van, és mondjuk tényleg a többszörösére nő az eljutási idő. Ezt mondjuk a És akkor ide kapcsolódó kérdés, hogy ezt hogy tolerálják mondjuk a megbízók?
Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet most, mert igazából ez nemzetközileg is nagyon szépen le van szabályozva. És nem akarok belemenni a részletekbe, nagyjából egy nagyobb építkezést három évvel előtte nemzetközileg meg kell hirdetni. Na most ez nem csak Magyarországon mondjuk az egyes vonala történik meg, hogy nem így van, de ez megtörténik Németországban is. Tehát itt tehát ez nem egy magyar specifikus példa. Annyi pénz megy jelenleg az infrastruktúra építésbe európai szinten, hogy ez a horvát, a szlovén, az olasz, a német, az osztrák pálya tehát építéseket olyan szinten megnyomja, hogy ezt nem lehet ilyen szinten
előre. Ezek felújítások vagy új pályák is? Tehát a jövőben miatt sokkal jobb lesz, vagy a meglevő infrastruktúrát kell toldozni, foltozni?
Hát részben. Tehát mindegyiről van szó. Hát például ugye Kópernél építik az új Kóper Divacsa közötti vágányokat, de a többség az inkább ugye felújítás.
Ez a mostani egyes vonalon a vágányzár, ez jelent kapacitáscsökkentés, vagy a Fehérvár, Komáron kerülőn keresztül azért el lehet vinni mindent? Mert hogy itt meg azért van a baj, hogy szegény utasok buszozhatnak, mert a teherforgalom előnyt élvez, és a tehervonatok kaptak elsőbséget a Fehérvár, Komáron közötti kerülő útirányon.
Hát nem is értem a kérdést, megmondom őszintén, mert ugye, ha jól tudom, akkor jelenleg Kelenföldről busszal direktbe az egyes vonalra csatlakoznak rá a személyszállításban az utasok, és nem, a vasút elterel.
Nem, hogy Fehérvár Komáron közül az utasokat kipaterolták, és van egy kis műbalhé, hogy a tehervonatok miért élveznek elsőbséget az utasokkal szemben.
Hát itt gyakorlatilag olyan árukról beszélünk, aminek el kell jutni valahová, tehát most a Mercedes-től kezdve az Audi a szállistenek ugye csak Győrtől indul, tehát itt azért a gabonától kezdve a fűsztnek az ellátása miatt a vasércvonatokról beszélünk, tehát itt olyan árukról beszélünk, aminek el kell jutni, és mondjuk ezt hála Istennek azért az infrastruktúrák díjazzák is, hogy néha egy ilyen vonatnak nagyobb fontossága van, mint mondjuk egy személyvonatnak. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, és én megmondom őszintén, ugye minden pályaépítés az korlátozás nekünk, nem akarok belemenni ennek az egyes vonal felújításának a előjátékába, de én azt gondolom, hogy a MÁV oldaláról a lehető legjobban elő lett készítve, és én nagyon sok pályaépítést túléltem már ugye az ügyfél oldaláról, de én tényleg nagyon köszönöm a MÁV-os kollégáknak azt a hozzáállást, amit ebben a helyzetben mutattak, mert...
Tehát már mint onnantól kezdve, hogy a döntés megszületett magas szinten, hogy ezt meg kell csinálni, tehát onnan a kivitelezés, ahogy én azt gondolom, meg az árak, ahogy vannak,
hogy és az, ahogy az a MÁV infrastruktúra, a MÁV start ezt kezeli, a MÁV saját dízelmozdonyokat állított be, a mi vonatjainkra rakja rá, mert ugye az egy nem egy villamosított vonat, tehát nekünk nem kell leszedni a mozdonyainkat, a MÁV saját költségére a pályahasználati díjtöbletet is minden vasútvállalatnak fizetik. Én azt gondolom, hogy ilyen szinten megszervezett és ilyen gyorsan megszervezett, tehát pályaépítés és lebonyolítás még nem volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg itt a főleg a körülményekre tekintettel le a kalappal a vasutas kollégák előtt.
Még kicsit beszéljünk Záhonyról. Ugye befele jön az áru, kifele nagyon nem megy semmi, ugye? Ez a...
Én azt gondolom, hogy ez nagyon fog változni.
De most még így van.
Látom már a...
Igen? Na mi lesz?
Látom már.
Akkor a kérdés az, hogy a mostanit hogy sikerül kezelni, hát rengeteg üres futást jelent, odafel a küresen mennek ugye a vonatok. Az optimális az lenne, mindkét irányba tudnának valamit gondolom szállítani, és hogy fog ez változni?
Ez ugye, hogyha csak egy kicsit a személyszállításra viszont viszonylag egyszerű, mert mindkét irányba lehet utasokat szállítani. Vasúton nem olyan egyszerű, mert általában vasércet azt más keletről szállítunk ide, és inkább ugye építőipari termékeket, vagy olajat szállítunk ugye a másik irányba, vagy papírt éppenséggel. Tehát ezért nagyon nehéz a kocsikat ugye úgy kihasználni, hogy azok rakva-rakott forgalomban működjenek. De természetesen ez egy nagy feladat, és én bízok benne, hogy ez elő is fog jönni. Ukrajnában most, ugye beszéltünk arról, hogy a vasút hogyan áll. A vasút tényleg azt gondolom, hogy maximálisan teljesíti, bár felére csökkent a háború előtti mennyiséghez képest az ukrán vasút forgalma. Tavaly is, meg az idei évben is, tehát azért egy lényegesen kisebb mennyiséggel dolgoznak. Sokkal nagyobb terhelés alatt természetesen, de az ukrán ipar az viszonylag leállt. És őnekik azért most is kell újjáépíteni. Most is kell fenntartani. Tehát ezért már most látom azt, hogy elindult az újjáépítéssel kapcsolatos forgalom.
Kifelé, az építőipar kifelé szállítás.
Minden, ami az építőiparral kapcsolatos, minden ugye olaj termékek, tehát ásványolaj termékeknek a szállítása megjelent. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag nagy nyomás lesz a következő időben, és hogyha hihetünk ugye Európai Uniós vezetőinknek, akik éppen Ukrajnába tárgyaltak, hogy megnyitják az Európai Uniós tárgyalásokat ugye az ukránok előtt, és tényleg elindul itt egy közeledés Európa és Ukrajna között, akkor az biztos, hogy nem a forgalom csökkenéséhez, hanem inkább a növekedéséhez vezet. Ehhez nagyon sokat kell még Ukrajnának változni, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan piac, amiben a vasútnak mindenképpen nagyon fontos szerepe lesz.
Ugorjunk egy másik érdekes téma. Bő egy hónapja járt Budapesten egy szerelvény, amin egy új technológiájú ütköző lett bemutatva. Elsőre lehet, hogy így laikusként ez ilyen viccesnek, vagy ilyen furcsának tűnhet, hogy okos ütköző, vagy automata ütköző, de jobban belegondolva tényleg forradalmasíthatja az árufuvarozást. Nagyon érdekes, hogy emberi beavatkozás nélkül lehet majd kapcsolgatni akár távból is a teherkocsikat. Hol tart ez most, és hogy néz ki?
Hát ez egy nagyon-nagyon régi történet, mert igazából ha megnézzük azt, hogy más kontinenseken, vagy akár éppen Ukrajnában, Oroszországban már ugye középütköző van 100 éve. Itt Európában meg mi ragaszkodtunk ehhez a kicsit fejletlenebb kapcsolódási...
Miért egyébként akkor?
Hát ennek voltak biztos katonapolitikai, meg egy fejlődésből adódó okai is. Itt,
nehézkes, veszélyes, nagy emberi erőforrás igényű, bemenni, összeakasztani, ellenőrizni, és a többi.
Hát még nagyon fiatal vasutas voltam az 1980-as évek végén, amikor már egyszer még az NDK-ban tárgyaltunk erről európai vasúti vezetőkkel, hogy ezt a középütközőt be kell vezetni. Hát az nem most volt. Tehát viszont most jutottunk el oda, szerintem, hogy egyre az ipar, és ez a vasútipar rá van kényszerítve a megújulásra. Ugyanis a legfontosabb érve számomra, hogy ezt meg kell csinálni, nem találunk vasutast.
Tehát ez
meg nincs, gondolom, nincs ember.
Gondolom, a technológiai fejlődés is számít, hogy néhány szintet át lehetett ugrani, ez nagyon modern módon lehet megcsinálni a mostani digitális világban már, nem?
Én azt gondolom, hogy nálam a legnagyobb motiváció az, hogy az nem ember. Találunk embert.
Aha.
Tehát ez nem olyan, hogy informatikus keresek, aki az irodából dolgozik. Itt ha esik, ha fúj, hóban, szélben ki kell menni a vasúti kocsik közé, be kell állni, 20 kilós csavarkapcsokat kell összekapcsolni, csúszik az a vágány, oda kell figyelni, hogy a tolatás közben ne történjen semmi probléma, föl kell kapaszkodni a vasúti kocsira, hogy eljussunk valahova, le kell ugrani igen. róla. Tehát mondjuk nem ez az az üzlet, vagy nem ez az a munkahely, amit a fiatal...
Nem álló meló. Igen,
amit a fiatal ki szerette föl. Választani igen. magának, és gyakorlatilag is ezért a szakszervezetek is támogatják ezt az egész programot európai szinten, mert nem arról van szó, hogy egy kapitalista vállalat vezetőként én most hatékonyságot akarok javítani, és létszámot akarok leépíteni, nem. A hiányzó létszámra akarok egy olyan megoldást találni, hogy továbbra is tudjunk dolgozni. Tehát lényegesen föl lehet tehát egyrészben nincs ember, föl lehet gyorsítani a folyamatokat, olcsóbbá lehet tenni a folyamatokat, és tehát ez a rendezéssel kapcsolatos dolgok, de mindaz, amit erre rá lehet rakni még, hogy és nem az ütköző az okos, hanem az okos, ettől az egész kocsi lesz okos, hogy olyan digitalizációt lehet ráépíteni erre a vasúti kocsira, ami lényegesen javítja mondjuk a futáskövetését, vagy éppenséggel a kocsi karbantartására vonatkozó információkat lehetővé teszi.
Uh-huh. Mikor valósulhat meg? Ugye a technológia megvan, meg ha jól tudom, két technológia versenyez is, és még nem dőlt el, hogy melyik lesz. Itt ez unióban azért lassan mennek a dolgok, uniós szabvány kell hozzá talán. Szóval mikor lehet ebből kézzelfogható?
A jelenlegi tervek alapján 2028 és 2030 között kellene kicserélni egy olyan 450 ezer vasúti kocsin és 17 ezer mozdonyon Európában az ütközőket. Tehát azért ez egy hatalmas mennyiség, ez egy hatalmas logisztikai feladat, hogy milyen ütemben megy a két ütközőrendszer, nem kompatibilis. Uh-huh. Tehát valahogy úgy kell megoldani, hogy ez alatt a két év alatt lesz ilyen technológia is, meg olyan technológia is, és azért ez egy hatalmas feladat lesz a...
Kiállja a költségeket?
Hát ez most a hát alapvetően ez egy jó kérdés. Tehát a jelenlegi tervek alapján, és ennek csak akkor lesz realitás, hogyha ezt az Európai Unió állja. Tehát ezek, ha jól emlékszem, olyan tavaly előtti költségszinten, itt olyan 12 milliárd euróról beszélünk. Ami nagyon soknak tűnik, de egyébként 12 milliárd eurónál lényegesen többet költ az Európai Unió más projektekre, amiknek nincs ekkora hatása, akár az egész dekarbonizációra, mert ez az egyes kocsi fuvarozást serkenti ez a technológia. Itt nem is az irányvonatokat támogatjuk elsősorban, ott is kell, de igazából itt a rendezőpályaudvaroknak a kiváltásával, az emberi munka kiváltásával, az olcsóbb termeléssel az egyes kocsi forgalmat lehet ugye támogatni. Uh-huh. És ezt az Európai Unió, ha támogatja, akkor én azt gondolom, hogy ennek van realitás, és muszáj lesz, mert ha nem támogatja, akkor megint megosztódik uh-huh. Európa, mert vannak a gazdag vasutak, akik meg tudják ezt csinálni a saját eszközparkukkal, és biztos vagyok benne, hogy a kelet-európai vasutaknak erre nincs. Tehát fölkészültségük, pénzügyi uh-huh. hátterük, és ez egy nagyon nagy probléma lesz, mert megint van egy olyan szegmens, most nem csak a csendes fékekről beszélünk, mert azt is a gazdagok meg tudták csinálni, a szegények nem tudták megcsinálni, kiszorulnak a piacról. Most ez egy még nagyobb kiszorulás lesz, hogyha aha. ez így zajlik. Tehát én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak egy ilyen semleges iparpolitikai támogatásként ezt mindenkinek uh-huh. oda kell adni.
Egy utolsó kérdésem még lenne mindenképpen. A V0-át nem tudom kihagyni, ismét napirendre került, nagy vita van róla, nem tudjuk egyébként most hol tart, vagy hogy most mikor lesz erről döntés, vagy hogy van. Szerinted ez jó ötlet, van értelme, fontos a teherforgalomnak egy új pályát építeni, hogy elkerülje Budapestet, illetve hogyha igen, azt nem értem, hogy akkor mi lesz a rendezéssel. Tehát ugye most bejönnek a vonatok Ferencvárosban, rendezik őket és indulnak el különböző irányokba. De ha elkerüli Budapestet, akkor ez hogy lenne megoldható? Tehát ez, itt nem értem, hogy ez az egész Budapestet elkerülő V0-ás projekt, ez hogy jöhet létre?
Hát alapvetően, hogyha megnézzük azt, hogy a projektirányító bizottságban benne vagyok a Hungré képviseletével, akkor az már ugye kicsit előre jelzi, hogy nem ellene vagyok ennek a projektnek, hanem maximálisan.
Igen, ezt sejtettük, maximálisan a zárófúvarozók nyilván
támogatom. Gyakorlatilag, ha megnézzük azt, hogy ukrán forgalmak, konstancai korridor, török forgalmak, pireuszi forgalmak, adriai kikötők forgalma, olyan tranzit tengelyeken is rajta vagyunk, amiknek a forgalom növekedését nem fogjuk tudni ezen az infrastruktúrán megoldani. Ugye Magyarország Trianon után óta egy Budapest-centrikus vasúti infrastruktúrával rendelkezik. Mindennek be kell jönni Budapestre ahhoz gyakorlatilag, hogy az ország egyik oldaláról a másikra eljussunk. Mellette ugye megy Budapest térségében az elővárosi közlekedésnek a kiszélesítése. Szép lassan a vasúti áruforozás kiszorul ebből a budapesti régióból. Nagyon-nagyon nehezen tudunk közlekedni. Ha jönnek a kínai forgalmak, és én nagyon bízok abban, hogy hát Ukrajnáról beszéltünk,
hogy ott még mekkora növekedés lesz.
Beszéltünk, ugye azért 2021-ben szerintem beszéltünk korábban róla, a nulláról a háború előtt 150 vonatot lebonyolítottunk Kínából Záhonyon keresztül. Tehát ennek a háborúnak vége lesz, én biztos vagyok benne, és ezen dolgozunk, hogy utána nagyon gyorsan visszahozunk ide forgalmat.
Hát plusz az aksigyár, meg egyáltalán hát az autóipari fejlesztések, tehát nagy növekedés várható mindenképpen, ott a gyártók pont arról panaszkodnak, hogy nincs meg az infrastruktúra.
Ez teljesen így van, tehát mire ezek a gyárak, hát sajnos mire ezek a gyárak elkezdenek tehát dolgozni, arra még nem lesz meg a V0, de ezt mindenképpen meg kell építeni, mert nem fogja tudni a vasúti infrastruktúra fenntartani ezt a forgalmat, azt a forgalmat, ami később várható. És gyakorlatilag ezzel a végső stádiumában egy ilyen Szolnok, Kecskemét, Dunaújváros fölött, Székesfehérvár, Börgönd, Győr irányába menő vasútvonallal, én azt gondolom, hogy Magyarország tranzit szerepét lényegesen tudnánk javítani. Úgyhogy én maximálisan támogatom ezt a projektet, és visszatérve a rendezőpályaudvari kérdésedre, ugye alapvetően én egész eddig ebben a témában, főleg a tranzit és az irányvonatrendszereket mondtam. Tehát itt, ami most növekedni fog, azok főleg tehát irányvonatok, amiket nem rendezünk, tehát aminek nem kell bemenni Budapestre. Dolgozunk ezen a projekten, ugye a projekt önmagában a finanszírozás és a kivitelezés kapcsán több ütemben, ez ugye már be lett mutatva, hogy több ütemben fog megvalósulni, és a végén, majd Isten tudja, 2040, 40 vagy 50-re, ha a forgalom tényleg úgy alakul, akkor az egyes kocsi fuvarozás kapcsán lehet, hogy mondjuk egy Ferencváros helyett, egy ilyen Székesfehérvár térségében érdemes lenne egy rendezőpályaudvart mondjuk kialakítani. De dolgozunk azon, hogy ne kelljen egy újat, hanem mondjuk akár egy Győr, Székesfehérvár, Szolnoki rendezőpályaudvaroknak a kicsit fölfuttatásával is megoldjuk ezt a témát.
Oké. Fú, a többi kérdést megtartom a következő alkalomra, remélem, hogy hamarosan ismét viszont láthatunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy
én is köszönöm a lehetőséget.
Kovács Imre volt a vendégünk, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke, illetve a Rail Cargo csoport, Rail Cargo Group igazgatóságának tagja. Köszönjük még egyszer.